Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk a 84. Zsoltár alapján. Mint a szomjú szarvas a forrásvíz után, úgy eped te hozzád az én lelkem. Isten, én Istenem, kívánkozik, sőt emésztődik az én lelkem a te tornácaid után, szívem és testem újonganak feléd, ó élő Isten. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, hova a fiait helyezhesse, a te oltárodnál, ó seregek ura. Én királyom, és én Istenem. Boldogok, akik lakozhatnak a te házadban, és dicsérhetnek téged szüntelen. Azért útra kelek, test szerint is, és szívem szerint is a te hajlékod felé, a te jelenléted felé, és újongva megyek te hozzád. Hadd menjek be hozzád, Uram, ó seregek ura, vigasságos örömnek Istenéhez, és hadd dicsérjelek téged, Isten, én Istenem. Vigyed a lelkemet, mint fáradt madarat a fészkére a te hajlékodba. Találjalak ott meg téged, hazaváró mennyei atyát, vendéglátó gazdámat, és add meg nekem ott testvéreimet, akik olyanok, mint az én hazaérkező boldog lelkem. Mennyegzői út, hódító út, áldozati út ez. Feléd, Uram, feléd. Szent lelked által vezess a mai napon is. Amen. Istennek igéje, amely alapján szólok köztetek az ő szent lelkének segítségében bízva, írva található a 63. Zsoltár második versében. Így szól az ige. Isten, én Istenem vagy te. Jó reggel kereslek téged, téged szomjúhoz lelkem. Téged sóvárok testem, a kiaszott, elepett földön, amelynek nincs vize. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, hogyha végig gondoljuk a napunkat, esetleg a mai napot, és feltesszük azt a kérdést, hogy mi volt az első dolog, amit tettünk a mai napon, vagy úgy általában mi az első dolog, amit teszünk egy nap folyamán, akkor bizonyára hasonló válaszok születnének. Nyilvánvaló, hogy az embernek vannak szükségletei, és a reggel folyamán talán ezek az elsők, amelyeket megteszünk, eszünk, iszunk, öltözködünk, tisztálkodunk, stb. Igen, eleget teszünk a testi szükségleteknek. Eleget teszünk, mert tudjuk, hogy ha kimaradna valami is közülük, akkor egyre nehezebb és egyre diszkomfortosabb lenne a mi életünk. Egyre inkább azt éreznénk, hogy nem érezzük jól magunkat, és ezért serénykedünk azon, hogy minden testi szükségletünket kielégítsük. Igen, így teszünk reggelente, de tudnunk kell azt, hogy testi szükségleteink mellett van lelki szükséglet is. És tudjuk azt is, mi hívő emberek, hogy ennek is eleget kell tenni. Azért beszélek a reggeli tevékenységekről, mert reggel talán a legfontosabb dolgokat tesszük. Azonban a zsoltáros is tesz valamit reggel, és ezért beszélek erről. Azt írja a Szentírás, hogy jó reggel kereslek. Ez az első dolga. Testi szükségletek mellett tudja azt, hogy valaki mást is kell már igen korán reggel keresnie. Az emberi vágyak sokfélétűek lehetnek a mi életünkben. Az emberi vágyak azok, amelyek mozgatják a mi egész életünket, amelyek tulajdonképpen a dinamizmust adják az életbe, és ezek a vágyaink a szükségleteken alapulnak. Állandó dinamizmussal telik meg az életünk akkor, hogyha vannak céljaink, ha vannak vágyaink. Vannak olyan dolgok, amelyeket szeretnénk elérni, vagy esetleg szeretnénk megkaparintani, megvásárolni. Ha szeretnénk végezni egy iskolában, vagy esetleg egy tanév végén. Számtalan vágya van az embernek, és minden egyes vágya visszavezethető egy szükségletig. Elmondhatjuk, hogy a legtöbb ember élete ezeknek a testi szükségletek irányába megnyilvánuló vágyak jegyében telik el. Vágyjuk ezt, vágyjuk azt, hogyha ezek hiányoznának, akkor talán azt is éreznénk, hogy üres lenne a mi életünk. Ezt használják ki a különböző reklámok, erről már számtalanszor szóltam erről a szószékről, de most is meg kell említsem. Manapság eljutottunk odáig, hogy a reklámok által keltett vágyak lépnek az igazi szükséglet iránti vágyak helyébe, és az az ember, aki kilép ebből a commerce, ebből a fogyasztói társadalomból, hiányt érez. Hiányt érez, mert nincs miután vágyakozzon, mert kiüresedik az élete. Alapszükségleteink vannak. Több pszichológus is felállított elméleteket arra nézve, hogy mik a legalapvetőbb szükségleteink, és mint egy piramis le is rajzolták ezt. Hát a legalapvetőbb szükségleteink, amik oldhatatlan vágyat keltenek egy nap akár többször is. Ezek az úgynevezett testi szükségletek, étel, ital iránti vágy, aztán az iránti vágy, hogy melegben legyünk, vagy olyan környezetben, olyan hőmérsékleten, ami megfelelő nekünk. Hogyha ezek nincsenek meg, akkor nagyon rosszul érezzük magunkat. Aztán a testi szükségletek felett ott van a biztonságra való törekvés. Ez már egy belső, egy érzelmi dolog. Ez már nem a test dolga, hanem arról szól, hogy szeretnénk úgy érezni magunkat, mint akik nem fenyegetettek, mint akik nem veszélyben vannak, hanem biztonságban, meglehetős biztonságban. Aztán a vágyaknak, illetve a szükségleteknek a következő szintje a társakra való éhség, mondhatnám így is. Hogy legyen valaki a környezetünkben, legyen valaki, akihez tudunk szólni. Nem muszáj nagyon mély gondolatokat és mély beszélgetéseket folytatni, de mindenképpen szükségünk van arra, hogyha még nem is beszélgetünk, de emberek között legyünk. Ösztöndíjas éveim alatt volt olyan időszak, amikor napokon keresztül nem találkoztam senkivel, nem szóltam senkihez, és addig nagyon szerettem a magányosságot, de akkor jöttem rá, hogy mennyire hihetetlenül fontos, és valóban létszükséglet az, hogy legyenek körülöttünk emberek. Még akkor is, hogyha nem tudjuk magunkat esetleg megérteni, mert nem beszéljük az ő nyelvüket. A biztonság a társas igény után jön az önbecsülés, egy magasabb szintű szükségletünk. Az, hogy tulajdonképpen arról szól az önbecsülés, hogy megbízok magamba, hogy értékesnek tartom önmagamat, hogy megtaláltam a helyemet az életben, és ehhez kapcsolódik a következő, ezen a piramis legtetején elhelyezkedő szükséglet, az önmegvalósítás, ami tulajdonképpen a pszichológiai látás szerint a legcsúcsa az emberi szükségleteknek. Egészen a testitől az önmegvalósításig. Azt hiszem, hogy ezzel nagyjából egyetérthetünk, hogy ezek alapján vágyunk dolgokra, de bizonyára felmerül mindannyiunkba, hogy hol maradnak a spirituális, hol maradnak a lelki szükségek, és hol van Isten ebben az egész rendszerben. Mert a mai világ tulajdonképpen erre épül föl. A testi kívánságoktól a karrier vágyal bezárólag tudja elképzelni, és így éli az életét ebben a rendszerben. De hiányzik Isten. Két dolog kísért bennünket ilyenkor. Az egyik dolog, amikor én is megismerkedtem ezzel a szükségletelmélettel, az az, hogy legalúra helyezzük el Istent, és azt mondjuk, hogy ő az első, és nélküle nem kezdek el enni. Hogyha Istennel nincs kapcsolatom, akkor nem iszok. Könnyen beláthatjuk, hogyha ezt így képzeljük el, akkor, hogyha Isten tesszük minden szempontból az első helyre, még a különböző alapvető szükségleteink elé is, akkor egy vallásos fanatizmusba zuhanunk bele, egy fanatikus aszkézisbe, amely csak túlvilágon tájékozódik, és az evilági egyébként teremtett szükségleteket háttérbe nyomja és elnyomja. Ebből hatalmas robbanás vagy más deformáció lesz az életben. Tehát nem jó az, hogyha a transzcendens dolgokat a fizikai szükségletek elé helyezzük. Az sem járható út, hogyha a legutolsó helyre tesszük az Urat. Hiszen nem mondhatjuk azt, hogy fontosabb az evés, a biztonság, a szociális igény, az önbecsülés, az önmegvalósítás Istennél. De mégis mi a megoldás akkor? Hogyan helyezhetjük el az Isten iránti szükségletünket? A lelki kenyér, hogy Jézus szavaival éljek, a lelki kenyér iránti szükségletünket ebben a rendszerben. Azt gondolom, hogy sem nem előre, sem nem hátra, hanem minden egyes vágyunkban, minden egyes dolgunkban az ő közelségét kell keressük. Az ő közelségét kell keressük, a fizikai szükségletekben, és amikor éhesek vagyunk, amikor szomjasok vagyunk, amikor fázunk, amikor melegünk van, és sorolhatnám ezeket a testi nehézségeinket, úgymond, akkor mindezt Istenben kell megélnünk. Tőle kell kérnünk az ételt, az italt, ahogy Jézus ebben egyébként a mi atyánk imádságban tanít is erre. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk. Ma ez a legelső kérés, ami önmagunkra vonatkozik. Hát meg Jézus is azt mondja, hogy fontos. Fontos a mindennapi kenyér, de mindez Istennel való kapcsolatban, vele való relációban képzeli el. Aztán ugyanígy, hogyha tovább lépünk, a biztonságot sem csak földi elemektől, emberi elképzelésektől, hanem az Úr közelségétől várjuk. A társas életünk. A társas életnek az Isten közelében történő megvalósulása a gyülekezet, hívőközösség, bibliakör, és jó esetben a családi közösség is. Aztán az önbecsülésünkben is fontos szerep hárul az Úristenre, mert ő az, aki teremtett bennünket. Ő mondhatja ki igazán, hogy milyenek vagyunk, hogy mik az értékeim. Ő mondhatja ki azt, hogy jól vagyon, jól hű szolgám, hű voltál kevesen. Ő az, aki az igazi önbecsülésünket megadhatja. Nyilván fontos az emberi visszajelzés is. Aztán a legmagasabb világi szintű szükséglet, az önmegvalósítás szükségletében is az Urat kell keressük, és az ő közelségében kell ezt megéljük. És hogyha így tudunk élni, ha az összes, az élet minden területén megvalósul az, hogy ahogy a középkori teológusok mondták, coram Deo, Isten előtt éljük, tehát úgy éljük, úgy eszünk, úgy iszunk, úgy vagyunk egy közösségben, úgy keressük a biztonságot, hogy mindezt Isten előtt tesszük. Hogy egy pillanatra sem felejtjük el azt, hogy ő jelen van. Nem lehet suttyomba tenni a dolgokat, csak úgy titokban. Nem lehet vétkezni titokban. Nincs titok, az Úr előtt nincs titok. Ez egy nagyon egyszerű igazság, hogyha ezt beismerjük, ezt megtaláljuk, akkor nincs semmi lehetőség arra, hogy Isten nélkül éljük az életünket. Mindent az Úr előtt kell tennünk, és lehet, hogy ez egy kicsit nehéz, mert azt gondoljuk, hogy szükség van arra, hogy magunk legyünk, de az Isten soha nem erőlteti ránk a társaságát. Tehát ő hagy bennünket. De jó tudni azt, hogy ő mindenben, minden tevékenységünkben ott lehet. Sőt, minden tevékenységünket az ő dicsőségére végezhetjük. Tehát bármennyire is vágyaink határozzák meg az életünket, de gyakran úgy vagyunk vele, hogy vagy tudunk rajta uralkodni, vagy nem, viszont hogyha Istennel éljük a mi életünket, és minden vágyunkat Isten elé helyezzük az ő közelségébe, akkor igenis tudunk rajtuk uralkodni. Igenis a mi javunkra szolgálnak. Mert senki nem mondhatja ezt. Tudjuk, hogy a buddhisták ezt tanítják, hogy az összes vágyat le kell vetközni, le kell építeni, teljesen szemtelen és semleges életet kell élni, és akkor lehet megszabadulni tőle a földi kényszervilágtól. Teljesen a helytelen elképzelés, mert a mi felfogásunk szerint az Úr teremtett bennünket. Nem mondhatja az ember azt, hogy én lemondok egy olyan részemről, amit az Isten alkotott belém. Jó céllal alkotott mindent. A vágyainkat, az éhséget. Nyilván az első emberpár is evett. Nyilván, ha fáztak, akkor összehúzódtak. Nyilván olyan vágyak és szükségletek voltak az ő életükben már, még a bűneset előtt is, amelyek bennünk is megvannak. És nem mondhatjuk, hogy ezek semmik, ezekkel nem kell törődni, hanem úgy kell megélni mindezt, mint az Isten által ajándékozott életet. Igen, ha mindenben őt vágyjuk, akkor helyreáll az egyensúly. És akkor valóban ki tudjuk mondani azt, amit a zsoltáros, hogy már jó reggel kereslek, Uram. Ez nem azt jelenti, hogy reggeli helyett imádkozom, hanem esetleg azt, hogy a reggeli előtt, vagy nehogy Isten a reggeli közben, hanem a reggeli után is imádkozom. Vagy valamikor az egyik ponton eszembe jut az Úr. És hálát adok neki azért, hogy ismét reggel van. Sok a gond, sok a nehézség, sok a fájdalom, de mégis itt van az új nap, feljött a nap. Hála Istennek már tavasz óta elég sokat süt a nap. Nem kell busoljunk a felhős idő miatt. Legalább ez bátorítson bennünket a reggelen. És ez emlékeztessen bennünket Istenre. Emlékeztessen bennünket Istenre, aki ahogyan a nap felkel, és az élet fényét és melegét sugározza szerteszét, ugyanígy felkel az Isten a mi számunkra, és felkelt az Úr Jézus Krisztusban is, szerte szétsugározta az életet, hogy ne a halál, ne a bűn, ne a lefelé húzó erők, ne a egyébként jó vágyak uralkodjanak el rajtunk, hanem az ő erejével szabadságban éljünk, és az Istennel való közösségben. Jó reggel kereslek, Uram, mondja a zsoltáros. Reggel is ott van a gondolatai között az Úr. Valamikor úgy kelünk föl, hogy problémák nyomasztanak, megoldandó kérdések, különböző konfliktusok, nehézségek, fájdalmak, betegségek, amelyek vagy a mi, vagy a mások életében, szeretteink életében jelen vannak. Azt gondolom, hogy valamilyen szinten ez is természetes. Azonban, hogyha egy rövid fohásszal tudunk elcsendesedni, egy rövid hálaadással, vagy esetleg egy bibliaolvasással reggelente, és amit a zsoltáros leír, hogy jó reggel kereslek, Uram, ezt megvalósítjuk abban a néhány percben, vagy fertályórában, akkor minőségileg más lesz a napunk. Luther Mártonról jegyezték föl, hogy amikor sok dolga, sok feladata volt, amikor reggel fölkelt, sokkal hosszabban imádkozott, mint egyébként. Emberi ésszel ez egy kicsit furcsán hangzik, mert hogyha sok a feladatom, akkor imádság gyorsan lerendezve, aztán megyek a feladatom elvégzésére. Luther Márton pont az ellenkezőjét tette, mert tudta, hogy a mennyei energiákkal, a mennyei kalóriákkal is fel kell azért töltekezni, nem csak egy bőséges szalonnás reggelivel. És ezért imádkozott sokkal többet a nehéz napokon és a nehéz napok előtt. Jó lenne, hogyha mi is ezt tudnánk tenni, ha tudnánk az egész nap kezdésekor így elcsendesedni, és gondolni Istenre. Istenre gondolni. És azért mondom ezt, mert tudjuk, hogy egy dolog, amit mi elimádkozunk, de Isten a szívünket is nézi az imádság közben, hogy milyen lélekkel tesszük mindazt. Így csendesedjünk el majd mi is reggelente, és tegyük ezt meg akár holnap reggel, bár gondolom, hogy sokan el szoktunk csendesedni, hálát adni az új napért. Tegyük meg, hogy a kezdet egy olyan lökés legyen, ami meghatározza az egészet. A nap kezdete legyen olyan, mint az egész napunk. Hogyha a nap kezdetén tudatosítjuk magunkba, hogy az Úr Jézus közelében vagyok ismét, tudatomnál vagyok, fölkeltem az álomból, megtartott, akkor legyen ez az egész nap folyamán. Az Úr Jézus közelében, még akkor is, ha sok teendőm van, sok dolgot kell elintéznem, sok munka vár rám, vagy megpróbáltatások esetleg. Végezetül azt szeretném elmondani összefoglalásként, hogy a Szentírásból azt az üzenetet szűrtem le az íge alapján, hogy ő legyen nem csak reggel, hanem a nap minden percében, minden órájában, minden dolgunkban, minden vágyunkban, minden szükségletünkben a jelen való Isten. És hogyha ez megvalósul, akkor a mi életünk is közelebb kerül ő hozzá, akkor meg tudjuk valósítani azt az apostoli felszólítást is, hogy szüntelenül imádkozzatok, mert ez sem azt jelenti, hogy állandóan így kell járnunk, kellnünk, autóba sem ülök, mert nem tudom megfogni a kormányt, hanem a lelkületünk legyen imádságos lelkület. És hogyha van egy pillanat, akkor csendesedjünk el, akkor gondoljunk Istenre, és helyezzük az ő kezébe a mi helyzetünket. Nyilván ezt könnyű elmondani, egy kicsit nehezebb megtenni, az igét is könnyű hallgatni, kicsit nehezebb megcselekedni a mi életünkben, de tudom, hogy jó gyakorlattal, ahogy egy sportoló naponként edz, hogy erősebb legyen, mi is ilyen lelki atléták vagyunk, és az a dolgunk, hogy a hitben, a hit dolgaiban, az imádkozásban, az Istennel való életben jártasok legyünk, és minél inkább edzettek. Ő legyen minden mindenekben, már itt töredékesen ugyan a mi bűneink miatt, mert egykor majd eljön a teljességben, és akkor valóban ő lesz minden mindenekben. Végezetül szeretnék egy áldást felolvasni, amely tulajdonképpen erről szól, arról, hogy Isten mindenütt ott van, csak ki kell nyitnunk a mi szemünket. Ez egy ősi ír áldás. Isten járjon előtted, hogy ne tévedj el utadon. Isten menjen melletted, hogy átkarolhasson, ha védelemre van szükséged. Isten menjen mögötted, hogy megőrizhessen gonosz emberek álmok támadásától. Isten legyen alattad, hogy karjaiba foghasson, ha elbotlasz az úton. Isten legyen szívedben, hogy vigasztalhasson, ha szomorú vagy. Isten legyen körülötted, hogy megvédhessen, ha megtámadnak. Isten legyen feletted, és áldjon meg téged életedben. Amen. Imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk Istenünk a te teremtő kegyelmedért, azért a kegyelemért, amely bennünket is létrehívott. Köszönjük a mi életünket. Köszönjük nem csak a mi életünk kezdetét, hanem az, hogy megtartasz bennünket. Napról napra értetsz mindannyiunkat. Így adunk hálát a mai napért is. Megköszönjük, hogy a mai nap elvezetett ide a templomba, ebbe a közösségbe, ahol együtt dicsérhetünk téged. Hálát adunk Istenünk, hogy nem csak gondot viselsz rólunk, hanem eltévedt életünket hazavezeted, megváltást készítesz mindannyiunk számára az Úr Jézusban. Hatalmas dolog ez. Nem kell bűneinkben éljünk, nem kell a bűn uralma alatt vágyaink rabszolgájaként, bálványozott vágyaink szolgáiként élnünk. Köszönjük, hogy az Úr Jézusban tökéletes szabadságot ajándékozol a te gyermekeidnek. Köszönjük, hogy ő benne lehetünk, a te gyermekeid. Kérünk ad, hogy úgy tudjuk élni életünket, és soha ne felejtsük el, te jelen vagy. Te támogatsz bennünket, te erőt adsz, csak ki kell nyújtanunk a mi kezünket. Így áraszd ki ránk a kegyelmedet a nap további részében is. Így légy mindannyiunkkal, családjainkkal, szeretteinkkel. Könyörgünk azokért, akik nem lehetnek itt, de mégis olyan fontosak a mi számunkra. Imádkozunk a betegekért, és különösen felemeljük most szavunkat egy asszony testvérünkért, aki gyülekezetünk tagja, és egy súlyos műtét előtt áll. Kérünk, te vezesd az orvosoknak a kezét, add, hogy az az emberi elgondolás, amely őt gyógyítani kívánja, a te mindenható gyógyító kegyelmeddel egyezzen, és gyógyíts meg őt. Jézus nevében kérünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.